Jakab levelének 5. fejezetéből olvasom az igét, a 13-tól a 16. versig. Szenved-e valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Szokták mondani, hogy a lelkész sokszor olyan témáról prédikál, amit őt érinti. Hát amikor ez jött, ez az ige, hogy erről beszélek, akkor még nem volt ilyen állapotban a hangom. És itt a gyógyulásról szóló részek így megérintenek, de akkor még ez nem volt így. Az jutott eszembe, amikor ezt az igét elolvastam többször a készülés közben, és senki ne botránkozzon meg ezen, kérem, hogy nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de nekem van egy kedvenc ilyen magkeverékem, amit meg szoktam venni a boltban, amiben különböző ilyen pirított magok vannak. És mint magkeverék, azt jelenti, hogy van benne 6-7 féle kisebb, nagyobb ilyen olyan mag. És már a képen, ami rajta van kívülről, én itt tudom, hogy melyik azok, amikért érdemes megvenni, és mik azok, amiket nem értem, hogy miért tesznek bele. Ki az, aki egyáltalán ezeket a magokat megeszti, vagy szereti? Mondhatnátok, akkor minek veszem meg? Erre én sem tudom a választ, de az biztos, hogy úgy szoktam eljárni ezzel, hogy kinyitom a zacskót, és általában, ugye ez megint csak stratégia kérdése, gyorsan túl kell lenni a rosszakon. Tehát azokon, amiket nem szeretünk, azokat gyorsan megeszem, kitalálok valami ideológiát hozzá, biztosan egészséges, vannak benne vitaminok, és aztán utána lassan kerül sor a kedvenc magokra. Hát a mai igében is vannak olyan részek, és lehet, hogy úgy van előttünk, amik ilyen kedvencek, amiket úgy jó ízlelgetni. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Hú, de jó! De amikor azt halljuk, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez minek van itt? Szóval mégis így együtt van előttünk ez az ige, és együtt akar Isten bennünket megszólítani ebből. Múlt vasárnap azt hallhattuk az ige hirdetésben, hogy nézzünk fel Jézusra. Ezzel indított bennünket az ige hirdető útnak az új évre. És amikor hallottam ezt az igét, akkor így a gyülekezet soraiban ülve azt éreztem, hogy az imádságról kell beszélnünk, és a mai és a következő vasárnapon is, kicsit kapcsolódva még ehhez az új évhez, ehhez az évindításhoz, az imádságról lesz szó. Ami nagyon fontos, hogy a gyülekezeti életünk és a saját keresztény életünk nagyon élő, eleven része legyen. Azt már szeretném elmondani, hogy nem egy olyan tanítást szeretnék most majd az imádságról elmondani, és nem arra hívlak titeket, hogy mint egy keresztény ismeretterjesztő csatorna, így tanuljunk az imádságról érdekes dolgokat, hanem arra hívlak titeket, hogy már az elejétől keressük azt az ige alapján, hogy miben hív bennünket Isten az imádság kapcsán személyesen megújulásra, változásra. Miben szólít meg bennünket egészen személyesen az imádság kapcsán? Mert ahogy végignézek rajtatok, úgy általában az imádságról szerintem több olyan ember van itt a gyülekezetben, akit nekem kéne tanulnom, mert sokkal tapasztaltabb és lehet sokkal hűségesebb is az imádságban. Arról van tehát szó, hogy bennünket, mint közösség együtt szólít meg Isten az imádság kapcsán. Szeretnék még egy példát elmondani az elején. Nem tudom, ki látta a Gravitáció című filmet. Egy nagyon meghatározó filmélmény az elmúlt évekből, a számomra egy küzdelemről szól, amikor valaki a világűrben reked asztronautaként, és megpróbál visszajutni a Földre. És a lényeg az az, hogy az egész film nagyon egzisztenciális töltetű, az élet értelmével foglalkozik igazából végig. Érdemes-e küzdeni és élni, vagy egy ponton egyszerűen fel kell adni. És a film egyik csúcspontján a szereplő a következőt mondja valakinek, akivel rádión beszél, és aki így kicsit tartja benne a lelket, vagy fontos neki, hogy egy emberrel beszél, miközben kint lebeg az űrben, azt mondja neki, megteszi, hogy elmond értem egy imát. Nagyon meglepődtem, amikor ezt hallottam. Hú. És azt mondja még hozzá, amúgy imádkoznék magamért, de még sosem csináltam. Sosem tanították meg, hogy kell. Sosem tanította meg senki. Mondhatnád, hogy persze, ez egy nagyon jó kis kifogás, de ott és akkor ez egy nagyon megrendítő mondat. És hány ember él a világban, és a világot ne tőlünk több száz kilométerre képzeljük el, hanem a szomszédunkban, vagy akár ül mellettünk, vagy él a családunkban, akinek soha senki nem beszélt arról, hogy amúgy tudod, mit jelent imádkozni? Hogy mit jelent a bajban Isten segítségül hívni? Nyitva hagyom ezt a kérdést, és majd az igeidet és egy pontján erre szeretnék visszatérni, hogy miben szólít meg, vagy miben kihívás ez nekünk. Három állítás mentén szeretnék a mai igéről beszélni, és három ellentétpárat hoztam a számotokra. Nem lineárisan fogok végigmenni a felolvasott igén, tehát az elejétől végéig, hanem három ellentétpárat az imádság kapcsán, ami itt áll az igében. Az első, az imádsággal kapcsolatos legnagyobb ilyen tévhit, hogy az imádság az egy vallásos cselekedet, és ezzel szemben én azt mondom, hogy az imádság az egy hitből fakadó cselekedet kell, hogy legyen. Szóval az első ilyen ellentétpár, vagy állításpár, az imádság nem vallásos cselekedet, hanem hitből fakadó cselekedet kell, hogy legyen. Nagyon sokan ugyanis azt gondolják, hogy ki imádkozik, a vallásos ember. Aki vallásos, az szokott imádkozni, gondolják sokan. Ki imádkozik? Hát a papok. Amikor kiderül rólam, hogy lelkész vagyok, nem egyházi körökben, 5 percen belül kapok egy ima témát. Hogy miért kéne imádkozni, és te imádkozz értem, mert téged meghallgat a jó Isten. Ki szokott még imádkozni? Hát imádkozik a pápa, nem? A pápa imádkozik a világbékéért, az biztosan jobb lesz. Nagyon sokan figyelik, hogy az újévi köszöntőjében meg utána miért imádkozik a pápa. Aki imádkozik, az sokszor hallom ezt is, szent fazék. Aki imádkozik, ott elképzelik sokan, hogy egy kicsit ilyen átszellemült arccal imádkozik valaki mormol, valamilyen titkos, hangos vagy halk imát, és ahelyett, hogy tenne valamit, és élne, és a kezébe venné az irányítást, ahelyett imádkozik. Sokan gondolják, hogy a vallásos ember kicsit életképtelen, tehát imádkozik. A gyenge ember az aktivitás helyett, ahelyett, hogy a kezébe venni az irányítást, és tenni a dolgát, ahelyett imádkozik. Nagyon sok félreértés kapcsolódik ehhez. A másik ugyanilyen félreértés, ami szintén az imádságot egy vallásos cselekedetté silányítja, hogyha az imádság egy olyan teljesítményterápiává lesz, hogy mondja el napi 3x1 imádságot, lehetőleg étkezés után, és akkor rendben lesz minden. Vagy mondd el ezt és ezt az imát, és akkor működni fog. Vagy meg ezt, és mint egy mágia, rendben lesz. Amikor az imádság ilyen üres recept, az ugyanaz, az üres vallásosság, mint amikor valaki csak mechanikusan azt gondolja, hogy az imádság magától működik. Az igében ezzel szemben az áll előttünk, hogy az imádság egy hitből fakadó cselekedet kell, hogy legyen, és azt kell, hogy mondjam, hogyha nem hitből fakadó cselekedet, nincs értelme. Hitből fakadó cselekedet, azaz aktív, kezdeményező, és ott van mögötte Isten. Az imádság ugyanis feltételezi az élő Istent. Az imádság ugyanis nem egy beteg, elborult embernek a halucinációja, hogy beszél valakihez, aki nincs. Ugye értjük? Hanem az imádság egy hitből fakadó cselekedet, hogy megszólítunk valakit, aki van, aki él, aki meghallja, amit mondunk. Aki olyanhoz beszél, aki nincs, hát az nem egészséges. De a hitből fakadó imádság az élő Isten feltételezés. Hadd hozzak ehhez egy képet, amikor ezen gondolkoztam ezőtt elém, olyan ez, mint amikor egy gyereket a szülő arra buzdít, hogy mondd el, hogy mit szeretnél. Így hív bennünket az Isten imádságra, és tegyük félre azt, hogy nincs tökéletes szülő, aki tényleg mindent mindig meghallgat, de ez a kép olyan, hogy Létezik az a szülő, és a gyerek tudja, hogy ő van, és elmondhatja neki a valós kérdéseit. És persze hozzá tehetjük, hogy az ember meg sokszor úgy működik, mint a tinédzser. Gyerekek, nem tudom, kinek van ilyenkorú gyereke. Mondd el, hogy mi a bajod. Semmi. De mondd el, hát meghallgatom. Nem. És akkor vannak ilyen válaszok, tehát sokszor ezt játszok az Istennel. Nem mondom el. És azt kell, hogy mondjam, hogy Isten nagyon leegyszerűsítve, egy tökéletes szülő, egy tökéletes mennyei atya, akinek a létezését el kell hinnünk, és hitből fakadóan szólíthatjuk meg őt. Hitből fakadóan van értelme az imádságnak, feltételezve azt, hogy egy szerető mennyei atyám van Jézus Krisztusban, aki egyébként hát szerető mennyei atya, de nem ilyen haver, tehát azért ő a mindenható Isten, aki előtt alázattal könyörgünk, de a kapcsolatunk az jó. És ő hozzá kiáltunk. Ha ez a hit az imádságaim mögött nincs meg, akkor vallásos cselekedet csupán. Mondom ezt akkor is, amikor nem biztos, hogy ezt érezzük, amikor olyan dolgok történnek velünk, hogy azt mondjuk, hogy történhet velünk ilyen, ha nekünk szerető mennyei atyánk van. És akkor is, amikor egyszerűen azt érezzük, hogy elfogyott a hitünk, vagy megrendült, akkor sem marad más, mint a döntés arra nézve, hogy imádkozom hitből fakadóan. Ha nem érzem, ha minden ellene is szól, Uram, én tudom, hogy dönthetek amellett, hogy hiszek benned, és így szólítanak meg. Három olyan dolgot olvastunk ráadásul a hitből fakadó imádságra nézve, amiben az ige bennünket segít, hogy mit jelent ez a hitből fakadó imádság. Az imádság nem vallásos cselekedet, hanem az igaz ember buzgó könyörgése. Ez van az igében, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És itt megint beúszhat a képzeletünkben egy igaz ember, valami szent, buzgó könyörgése, akinek az a munkája, hogy 24 órában imádkozik, és közben jár valakiért. De azt kell, hogy itt mondjam ezen a ponton, hogy ez a kép rólad és rólam szól. Az igaz ember buzgó könyörgése nem egy szent ember tőlünk nagyon messze, akinek kellene írni egy levelet, hogy imádkozzon értünk, hanem az igaz ember buzgó könyörgése a te imádságod lehet, és az én imádságom. Mert az igaz ember itt azt jelenti, hogy igaz, azaz megigazított, Krisztusban lévő, akit Krisztus igaznak mondott. Egy olyan ember, akinek a bűnei meg vannak bocsátva, el vannak véve, akinek az élete rendezett, akinek van kapcsolata az Istennel. Nem tökéletes, hanem igaz, azaz megigazított, igaznak mondott ember. Buzgó könyörgésről olvassunk, milyen ez a buzgóság. Ehhez is nagyon sok asszociáció kapcsolódhat bennünk, hogy buzgó az, akit így nem lehet lelőni, és így mindig pörög. De itt nem erről van szó. Az eredeti szó azt jelenti, hathatós, szenvedélyes, munkálkodó. És ebben benne van valami abból, hogy az imádság munka. Buzgó, azaz nem programszerű. Nem van egy imádság projekt egy hétig, aztán utána elfelejtjük egy évre, hanem folyamatosan munkálkodik. Hathatós, szenvedélyes, energikus, és megint csak az jut eszembe, amikor a gyerekeim valamit szeretnének, és ismernek bennünket, és elkezdenek egy ügyért lobbizni. Kitartóan, nem adják fel, elmondjuk, hogy ez most nem lehetséges, és mondják, és reménykednek. És nem mondok direkt példákat, mert nem beszéltem meg velük, úgy nem mondok példát, hogy ők erről nem tudnak, nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni, de hogy azt mondom, hogy na, az buzgó. És ha el sem hinnétek, milyen apró témákért képesek buzgón kérni. Hát mi, a mennyei atyánktól, aki sokkal hatalmasabb, mint minden földi szülő, hogy ne kérhetnénk ilyen módon buzgóan? És arra tanít engem ez a szó, hogy igenis, amikor imádkozom, akkor kérjek, akkor merjek kérni, akkor ne legyek szemérmes, ne legyek finomkodó az Istennel, hanem legyek buzgó, odaszánt. De nem véletlen, hogy ez a buzgó jelző egy olyan szókapcsolatban áll itt a szövegben, hogy buzgó könyörgés. Mert a könyörgésben megvan ennek a buzgóságnak a másik oldala is, hogy azért nem mi irányítunk és kérünk. Nem buzgó parancs, ugye értjük? Könyörgés, alázatos könyörgés. Isten az Úr, ő azt tesz, amit akar, és ezzel együtt kérhetünk tőle. Cseri Kálmán azt mondta ezzel az igével kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az imádság azonosulás Isten akaratával. És ez mindig benne van az imádságban, hogy Uram, kérek, nagyon szeretném, de a sor végén el kell fogadnom, hogy az történik, ami történik velem, és az tőled van. És ez nem azt jelenti, hogy úgyis az lesz, amit az Isten akar, hanem hogy megnyugodhatunk, hogyha könyörögtünk és buzgón imádkoztunk, és utána történik velünk valami, akkor ennek úgy kellett lennie. Ennek a pontnak az utolsó gondolata az, hogy tudjátok, azért van szükségünk igazából a hitből fakadó imádságra, mert ha nincs meg ez az élő kapcsolat az Istennel, akkor tulajdonképpen az ima kéréseinkkel kapcsolatban és az egész életünkben a kétségbeesés felé sodródunk. Vallásos ember imádkozik és próbálja valahogy megszerezni az Isten jó akaratát, de az élet eseményei újra és újra csak a kétségbeesés és a bizonytalanság felé sodorják. És az igaz ember buzgó könyörgése, és az imádság az embert megszabadíthatja az aggodalmaktól és a kétségbeeséstől. Mondhatnám azt is, hogy békességet és biztonságot ad. Ezen a ponton mi meg is állhatnánk, és mondhatnám azt, mindenki menjen szépen haza, és imádkozzon. De nem, mert megy tovább az ige és a gondolkodás, és a második ilyen ellentét pár, vagy állítás pár, hogy az imádság az nem magánügy csupán, hanem közösségi ügy. Nagyon-nagyon világosan és markánsan jelenik meg ebben a szakaszban az, hogy az imádság egy közösség ügye. És nem arról van csak szó, hogy itt mi közösen elmondjuk a mi atyánkot. Vagy közösen, amikor a lelkész imádkozik, akkor magába kiki mondja utána. Vidéken sokszor még lehet is hallani, így félhangosan az emberek mondják szó szerint a lelkész után az imát. Hanem valami többről is van szó. Megrendítő egyébként számomra, hogy mennyire magánügyé vált az embernek a hite, meg akár az imádság is, és egy csomó olyan dologgal szemben, amit az emberek megosztanak magukról, olyanokra is, akire nem tartozik. Az imádság és a hit az én privát dolog lett, és nagyon sokszor ezekről nem lehet beszélni. Az igében azt látjuk, mint már említettem, hogy az imádságot nem is lehet elképzelni másként, mint a közösség ügye. Ha megfigyeljük ezt a szakaszt, akkor olyan szavakat látunk itt, mint az eklézsia, a gyülekezet, a presbiteroi, a presbiterek, a gyülekezet vezetői, vénei, és újra csak ezek a kölcsönös névmások, hogy egymást, egymásnak, egymás, és feltűnő, hogy ebben a kis szakaszban mennyire sok ilyen szó szerepel. Arra hív tehát Isten, hogy nem csak magányosan kell élnünk és hordoznunk a dolgainkat, hanem egy közösség részeként meg kell osztanunk magunkat egymással. Akkor is, hogyha kellemetlen, együtt kell hordoznunk egymást és imádkoznunk egymásért. Itt is három élethelyzetet találunk. Azt mondja Jakab először is, szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Egyéni szenvedés, ami jelenthet pillanatnyi szenvedést, krízist, vagy valamilyen hosszú távú kínnak, nehézségnek az elhordozását. És mondhatnád azt is, hogy hé, hát ez pont az ellentéte annak, amit mondok, hogy ez egyéni imádságról szól. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az egyéni felelősségből indul ki minden. Miközben a közösség tagjaiként egymást hordozzuk, egyenként vagyunk felelősek magunkért és a közösségért. A közösség tagjaként imádkozni és imádságban hordozni nem azt jelenti tehát, mint amikor valaki egy koncerten a színpadról beveti magát a nézőközönségbe, és azok így a kezükön hordozzák, hogy értem, most imádkozzanak. Hanem a közösség tagjaként tudnunk kell, hogy az első az egyéni felelősség. A saját szenvedésünk, nehézségünk során az első lépés, amit megtehetünk, hogy magunkért imádkozunk. És ki magáért imádkozva tud a közösségben is másért tenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel indul a közösségi imádság, hogy megosztjuk egymással, hogy magunkért is imádkozunk. És aztán így viszi tovább a különböző élethelyzeteket az apostol. Nagy öröme van valakinek? Énekeljen dicséreteket. Rögtön az imádságnak egy másik közösségi formája, a dicsőítés van előttünk. A szó egyébként, amit szerepel, a zsoltár éneklésre, és a zsoltárokkal van összefüggésbe. Mert hogy a zsoltárok olyan imádságok, amik nagyon sokszor összekapcsolnak egymással. Amikor zsoltárt éneklünk, akkor közösen imádkozunk. De tudjátok még, kikkel kapcsol össze minket, ha egy zsoltárral imádkozunk? Azokkal az emberekkel, ezrekkel és milliókkal, akik amióta ezek a zsoltárok vannak, Ezzel imádkoztak Istenhez. Gondoltatok már erre, hogy közösségben lenni imádság kapcsán nem csak időben és térben egyszerre egy helyen lévő emberekkel lehet. Mikor imádkozzunk a 34. Zsoltárral, ami elhangzott itt lekcióként, nem kevesebbet állítok, mint Dáviddal imádkozunk, és azokkal, akik valaha ezzel az imádsággal járultak Istenhez. Harmadik, beteg valaki köztetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal. Ez talán a legintenzívebben kifejező kép arra, hogy mit jelent a közösségben egymást hordozni. Érdekes, hogy miközben beteg valaki annyira, hogy nem tud elmenni a gyülekezetbe, mert oda kell mennie a gyülekezet véneinek, ő hivatja oda a gyülekezet véneit. Nem egy szolgáltatás, hogy érzékeli a gyülekezet, hogy valaki beteg, és már ott is terem, hanem hívja a gyülekezet véneit. Megjelenik ez a hívás, ők pedig mennek, és együtt hívják az Istent. Nagyon-nagyon szép dinamika ez. És megkenik olajjal. És ezen a ponton szeretném elmondani, hogy ez nem valami extra mágikus ókori olaj volt, aminek meg kéne találni a receptjét, és akkor jobban gyógyulnának a betegek, hanem egy egyszerű jel, ami megerősíti, hogy az imádság egy hitből fakadó dolog, és hogyha hitből fakadó módon egy ilyen jellel élnek az imádság közben, és megkenik olajjal a beteget, azzal kifejezik a Szentlélek jelenlétét. Kifejezik azt, hogy Krisztus jelenlétének a jó illata az, amit várnak. A reménység kifejezése ez az olaj. És semmi különös nincs ebben, mint az, hogy a hitből fakadó imádsághoz kapcsolódhatnak hitből fakadó jelek. Látjátok, ezen a ponton ugyanúgy ebből a képből lehet egy remek vallásos keret. Innentől fogva bárki beteg, meg kell kenni olajjal, és ott működnie kell, automatikusan. És nincs erről szó. A hitből fakadó imádsághoz, látjátok, kapcsolódhatnak hitből fakadó jelek, és ez tipikusan ilyen. Kellemetlen tényt kell kimondanunk, mikor ezeket halljuk itt a közösségi imádság mentén, meg a jakabi buzdítások mentén, hogy szenved valaki, imádkozzon, öröme van, énekeljen dicséretet, beteg valaki, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte. Azt a kellemetlen mondatot, vagy gondolatot kell kimondanunk, hogy bizony, ha őszintén magunkba nézünk, ezek a dolgok nem mennek magától az embernek. Mert magától az ember, sajnos Istentől eltávolodva, nem egy imádkozó lény. Mert ha szenved, akkor alapból megkeményedik. Kivár. Megoldásokat keres. Bezárkózik, személyiségtípusától függően. Elkezdi magát nagyon-nagyon sajnálni. És szeretné, hogyha minél többen sajnálnák. Aztán, ha öröme van, nagy öröme van, akkor szemérmes, vagy elkezdi magát fényezni, és úgy adja el a dolgot, hogy milyen sikeres volt. Vagy hogyha beteg, és tényleg bajban van, akkor nagyon sokszor büszke, és nem hív segítségül mást, és vagy azt mondja, hogy egyedül hordozom, vagy azt mondja, hogy engem aztán ne szánjon senki, és nem osztja meg a gyengeségét. Senkire nem akarom ezeket így ráerőltetni, hogy te ilyen vagy, csak gondoljuk végig. Az ember számára nem zsigeri reakció az imádság. Sokan mondják, hogy a zuhanó repülőgépen biztos mindenki imádkozik. Szerintem egyébként nem biztos. De azt gondolom, hogy nem feltétlenül igaz, hogy a nagy bajban majd mindenki hirtelen imádkozóvá válik. Mert ha az imádság egy hitből fakadó reakció, akkor ha az embernek nincsen valamilyen fajta hite és Istennel való kapcsolata, akkor ezekre az élethelyzetekre nem az imádság lesz a reakciója. Isten felé fordulásra, megújulásra és önvizsgálatra hív tehát bennünket ezen a ponton az ige. Vajon mennyire fakadnak hitből az imádságaink? Vajon mennyire érint ez bennünket, hogy bizony nem magától értetődő, hogy rögtön imádkozunk? Persze, egymásnak mondjuk, hogy imádkozunk érted, de tényleg mennyire hordozzuk egymást? Miért van szükség egyébként arra végül itt ennél a pontnál, hogy az imádság közösségi ügy legyen? Miért nem elég, hogyha valaki önmagában eléggé erős és imádkozik hitből fakadóan? Azt gondolom, hogy azért, mert ha igazán őszinték vagyunk, azok a dolgok, amikért imádkozunk, és amiért meg kell osztanunk egymással az imádságot, nagyon sokszor nagyon-nagyon komoly dolgok. És Isten terve az, hogy ha az az imádság meghallgattatik, akkor az öröm közös öröm lehessen. És hogyha az imádság nem hallgattatik meg, vagy valakinek rosszabbra fordul az állapota, vagy valakit hordozni kell, akkor az a hordozás, vagy a csalódottság egy közösen elhordozandó dolog legyen. Még egyszer elmondom. Isten terve azzal, hogy közösen hordozzuk egymást az imádságban, és hogy az imádság nem magánügy, hanem közösségi ügy legyen azzal az, hogy megajándékozhasson bennünket a közös örömmel, és hogy együtt közösségben tudjuk elhordozni, amikor valami nem történik úgy, ahogy várjuk, vagy fájdalmakat, vagy csalódásokat kell elhordozni az imádság kapcsán. Meg akar bennünket gazdagítani, és azt akarja, hogy egymást támogassuk. Mert alapvetően végül azt szeretné, hogy meggyógyuljunk. A gyógyulás pedig leginkább a közösségben történhet meg velünk. Beszél az imádság a gyógyulásról. Arról, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és hogy Isten meghallgatja az imádságot, és meggyógyítja a betegeket. Nagyon sok szélsőséges módon lehet viszonyulni ehhez az állításhoz. Lehet azt mondani, hogy igen, innentől kezdjünk el imádkozni, és hegyeket mozgató hittel, ne álljunk, amíg egy beteget látunk magunk körül. És Isten majd minden imát meghallgat, és minden beteg meg fog gyógyulni. Aki nem gyógyul meg, az nem hisz eléggé. És addig kell imádkozni, amíg vannak betegek. És lehet, hogy azt váltja ki belőlünk, hogy hát na persze, de van egy csomó ember, aki nem gyógyul meg, minek is imádkozni. Isten akarata az, hogy együtt a közösségben felvállaljuk azt, hogy vannak betegeink, hogy vannak megtörtélet helyzetek, és együtt, közösen, alázatosan hordozzuk őket Isten előtt. És örüljünk a gyógyulásoknak, a szabadulásoknak, és ki kell, hogy mondjam, ha szükséges, sírjunk együtt azzal, akinek ez nem adatik meg. És hordozzuk el egymást, és hordozzuk el azokat a nagyon kemény, egzisztenciális kérdéseket, amiket felvet az, amikor Isten nem, vagy nem úgy hallgatja meg az imákat, ahogyan azt mi elvárjuk, vagy gondoljuk. Micsoda kihívás ez egy közösségnek. De hiszem, hogy Isten a felnőtt gyülekezetnek nekünk ezt adja, és képessé tesz bennünket erre, hogy legyen hitünk imádkozni egymásért, hordozni egymást, gyógyulást remélve, és legyen hitünk és erőnk elhordozva azt is, amikor Isten ezt valamiért nem adja meg. Az utolsó ellentétpár, amit hoztam közétek ebből az imádságból, ebből az igéből, az a bűnvalláshoz kapcsolódik, és az állítás így szól, hogy a bűnvallás, ami leginkább intim kérdés kellene, hogy legyen, az igében egy bizalmi kérdésként áll előttünk. És Isten arra hív bennünket, hogy intim kérdés helyett bizalmi kérdésként kezeljük a bűnvallást. Nagyon érdekes, hogy ebben a szakaszban az imádság, a gyógyulás és a bűnök megvallás és a bűnbocsánat egy helyen szerepel. Sokan értik félre, és vannak olyan gyülekezetek, ahol így is magyarázzák az ilyen típusú igéket, hogy minden betegség mögött valamilyen bűn áll. Ezt kell, hogy mondjam, hogy a Szentírásban itt nincs ok-okozati összefüggés ezekben a dolgokban. De mégis nagyon érdekes, hogy amikor a testi helyreállásról olvasunk, és a testi gyógyulásról megjelenik a bűnbocsánat, és a teljes lelki megújulás és helyreállás is. Mert hogy Isten az embert egészbe látja. És ő tudja, hogy mi lehet, hogy gyógyulásért imádkozunk, meg testi helyreállásért, de igazából arra van szükség, hogy még emellett a lelki dolgokat is sikerüljön rendezni. És az ember megszabaduljon azokból a legmélyebb dolgokból, amik az életét mérgezik és betekítik a bűneiből. Még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy ezek nem állnak ok-okozati összefüggésben egymással, de mégis valahol egyszerre megjelenik, mert az egész embernek a teljes helyreállása van szüksége. És mondhatnánk azt, igen, milyen fontos a bűneink megvallása. Szoktam bűnt vallani Istennek. Hát ő ismer, elmondom neki, az úrvacsorai imában a lelkész imádkozik, olyanokat mond, amivel vagy tudunk azonosulni, vagy nem. Mondunk rá egy ámment, kihirdeti a bűneink bocsánatát, ami felszabadító. Miért bizalmi kérdés ez? És ehhez aztán tényleg kinek mi köze van? Most vagyunk annál a magnál, amit úgy nem nagyon szeret az ember. Azt mondja Jakab, valljátok meg egymásnak a bűneiteket. És azért ez nagyon kemény. Ha ezt komolyan vesszük, akkor ez azt jelenti, hogy nyilván nem a gyülekezet nyilvánosság elé, mondjuk kiállva az úrasztalához, hanem közösségben, házi csoportban, testvérekkel, valakivel, akivel olyan a kapcsolat, ez igen arra hív, hogy rendszeresen osszuk meg azt, nyilván nem ilyen napi pletyka szinten, hanem Isten elé állva, bocsánatát kérve, konkrétan mondjuk el, hogy hol vannak a bűneink, hol estünk el, hol sebződtünk. Miért van erre szükség? Hol lesz itt az ember méltósága? Mit fog az a másik ember gondolni rólam? És egy csomó dolog felmerül, nem? Gondold el, hogyha egyszer valakinek, hogy tényleg elmondanád a bűneidet, úgy a mélyére, és utána a következő vasárnap szembe jön a gyülekezetbe, milyen érzés lenne a szemébe nézni? Nem azt gondolnád, hogy biztos arra gondol, hogy, és eszedbe jutna, hogy mit mondtál el neki. Akkor is az van az igében, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. És azt tudom mondani, hogy ez az a pontja ennek az igének, hogyha az imádság hitből fakadó, és arra tanít az ige, hogy ne egy ilyen vallásos dolog legyen, hanem hitből fakadó legyen, akkor a bűnvallásnak is hitből fakadónak kell lennie. És el kell hinnünk, hogy azt, akivel ezt megtesszük, az az ember is ember, és nem fog bennünket lenézni, nem sérti az emberi méltóságunkat, és valamilyen módon áldás lesz a számunkra, hogy valakinek elmondjuk, kimondjuk és megosztjuk azt, hogy mi terhel bennünket. És hangsúlyozom, hogy ez nem az a pszichológiai általános vélemény, hogy jaj, beszélt ki és megkönnyebbülsz. Itt nem ilyen kibeszélésről van szó, hanem itt lelepleződésről van szó. Ugyanis a gyülekezetben a testvéri közösséget nem építi jobban más, mint az, hogyha újra és újra nyilvánvalóvá lesz számunkra, hogy az az ember, aki a gyülekezetben mellettem ül, ugyanolyan törékeny, sebzett, bűnös ember, ugyanúgy Istenre van szüksége. És azért lehetünk egymásnak lényegileg testvérei. És ezért kell ezeket a dolgokat akár kimondani, hogy rádöbbenjünk, hogy igen, ugyanarra a kegyelemre van szükségünk. Nagyon sok mindentől megóv ez a rendszeres bűnvallás. A büszkeségtől, a felsőbbrendűségtől, attól, hogy egy nap ilyen szuper keresztjének gondoljuk magunkat, és lenézzünk más embereket. Ha az Istennel elrendezzük a bűneinket, persze teológiailag az is helytálló, és Isten megbocsátja a bűneinket, de a jellemünket az formálja, hogyha meg tudjuk vallani egymásnak a bűneinket. Na jó, de hogyan? És erre nézve hoztam azt, most nektek ugye az ellentét pár második részeként, hogy a bűnvallás bizalmi kérdés. Mit tehetünk erre nézve a gyülekezetben? Nem azt mondom, hogy random menj oda egy emberhez, és mindent önts ki neki, ami benned van, hanem amire Isten hív minket, hogy építsük a bizalmat egymás között. Mert igazán a bűnvallásnak a bizalmi légkörben van a helye. Igazán mélyen nem is tudod megosztani magadat olyannal, akiben nem tudsz mélyen bízni. És amire Isten hív, akár ebben az új évben is, hogy építsd a bizalmat. Ne csak olyanokkal, akikkel a legkönnyebb. Ne csak azzal a három emberrel, akit régóta ismersz. És akikkel olyan egy hullámhosszon vagytok. Hát ővelük könnyű. A házi csoportodban, a közösségedben, azokkal, akikkel esetleg kevésbé érintkezel, építsd a bizalmat, mélyítsd a kapcsolatot. És ennek a kapcsolatnak a keretében adhatja meg Isten, hogyha megvan annak a helye, ott meg lehet a bűnvallásnak is a helye. Nagyon-nagyon fontos dolog ez, és Isten ilyen módon is testvérekké akar bennünket tenni. A bűnvallásból ugyanis szintén gyógyulást támad. A gyógyulás arra nézve, hogy megkönnyebbülünk, hogy felszabadulunk, és arra nézve, hogy többé már nem titok az a bűn, amivel küzdünk. És többé már nem kell szégyenkezni, mert Isten elé lehet menni azzal, akivel együtt imádkozol, és akivel szemben feltárod magadat. És van még egy vonatkozása végül ennek a biztatásnak, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Van olyan írásmagyarázó, aki azt mondja, hogy ez az egymás ellen elkövetett bűnökre is vonatkozik. Azaz, kérjetek bocsánatot egymástól. Ez megint csak nem egy ilyen programszerű dolog akar lenni, hogy na, ölelkezzünk, és akkor mindenki bocsásson meg mindenkinek. Hanem arról szól, hogy nagyon sokszor tudjuk úgy megbántani egymást, vagy vétkezni egymás ellen, hogy arról vagy a másik nem is tud, vagy egyszerűen túllépünk rajta, és azt gondoljuk, hogy amiről nem beszélünk, az nincs. Vagy amiről nem beszélünk, az a itt nem létező szőnyeg alá van söpörve, és onnantól nincs. De elég sok pukli van már azon a szőnyegen lehet. Mert Isten arra hív, hogy egymásnak, amikor a bűneinket megvalljuk, akkor kérjünk bocsánatot egymástól. Azért szerettem volna most ezt itt idehozni elétek, mert amikor úrvacsorai közösségben leszünk együtt, akkor miközben azt gondoljuk, hogy igen, az egyéni bűneinket Istennel rendezzük, lehet, hogy valaki felé Isten, akár a mai Isten tisztelet után, vagy a közeljövőben hív, hogy menj oda hozzá. És vald meg neki, hogy figyelj, úgy érzem, hogy ekkor és ekkor, így és így ebben a formában vétkeztem ellened. Nem jót mondtam rólad a hátad mögött. Goromba voltam veled, megbántottalak, hibáztattalak valamiért, ami nem is a te hibád volt. És hogyha van egy ilyen, ezt lehet rendezni. Legyünk figyelmesek és érzékenyek, Isten elé fogja hozni, hogyha van ezzel dolgunk. Befejezésül. A vallásos cselekedet helyett tehát az imádság hitből fakadó cselekedet kell, hogy legyen. Erre hív minket Isten. Másodszor nem egyéni ügy, hanem a mi közös, közösségi ügyünk, hogy megosszuk egymást és hordozzuk egymást. Közösségi ügy, hogy tanítsuk egymást imádkozni. Hogy beszéljünk arról a környezetünkben, hogy milyen az imádság ereje és hatalma. Hogy ne legyen a környezetünkben olyan ember, aki az élete egy pontján azt kell, hogy mondja, engem senki nem tanított imádkozni, és nekem senki nem mondta el, hogy micsoda erő van az imádságban. És végül valljuk meg a bűneinket egymásnak, teremtsünk bizalmi légkört, és építsük a bizalmat a gyülekezet közösségében, mert erre hív bennünket Isten. Végül azt kérem tőled, tőletek, hogy ne úgy menj el erről az Isten tiszteletről, és ne úgy készülj az úrvacsorára, hogy Uram, szeretnék egy újévi fogadalmat tenni. Többet fogok imádkozni. Hanem csendesedj el, és tedd ki magadat annak, hogy mit akar Isten változtatni az életedben. Mire hív, hogy hitből fakadóan máshogy tedd. Ne programszerűen, hanem életvitelszerűen. Így kísérjen bennünket az a legfontosabb biztatás, hogy Jézus Krisztus, ami közben járunk, folyamatosan imádkozik értünk az Atya jobbján, és ez a legnagyobb bíztatás, ami erőt adhat bennünket, erőt adhat nekünk a legnehezebb helyzetekben is. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk, hogy megszólíthatunk, és felnézhetünk rád. Hálát adunk azért, hogy a te lelked által a mi kéréseinkre, a mi megszólításunkra válaszolsz, cselekszel, és valóságosan közel jössz hozzánk. Áldott légy ezért. Köszönjük azt, hogy az úrvacsorai közösségben átélhetjük, hogy valóság, hogy te megbocsátod a mi bűneinket. Hogy amilyen valóságosan megettük a falat kenyeret és megittuk a kortybort, annyira valóságos, hogy megbocsátod a mi megvallott bűneinket. És köszönjük, hogy az új életben való járásra hívsz. Köszönjük azt, hogy arra hívsz, hogy hitből cselekedjünk. Köszönjük ezt a lehetőséget, köszönjük ezt a kegyelmet, hogy nem kell sodródnunk, hogy nem kell bizonytalanságok között és félelmek között vergődve élnünk és gyötrődnünk, hanem elénk tártad az utat Jézus Krisztusban, hogy kövessük és ránézve hitből cselekedjünk. Kérünk téged, hogy taníts bennünket imádkozni. Taníts bennünket az ige szerint élni. A hétköznapokban, a gyakorlatban. Taníts bennünket arra nézve, hogy hogyan imádkozzunk önmagunkért, hogyan imádkozzunk a ránk bízottakért, hogyan imádkozzunk a betegeinkért. És kérünk, hogy adj nekünk engedelmes szívet, hogy amikor halljuk a hívást, akkor lépjünk, induljunk, és legyünk engedelmesek cselekedni a Te igéd üzenetét. Köszönjük, hogy most együtt imádkozhatunk, és hozhatjuk eléd a gyülekezetünk betegeit. Urunk, egy szívvel kiáltunk a betegeinkért, könyörgünk alázattal, hogy hozz gyógyulást, hogy adj erőt a fájdalmak közepette, hogy add a Te vigasztaló jelenlétedet, amikor emberileg nincs erő, vagy elfogy. Kérünk, hogy könyörülj azokért, azokon, akik lelki vagy testi betegségben vannak, és éppen a gyász terhét hordozzák. Könyörünk a gyászoló testvéreinkért, hogy adj nekik a Te feltámadásodnak az erejét, hogy rád nézve tudjanak hinni, hogy ahogyan Te feltámadtál, hisszük, hogy az Úrban elhunyt szeretteink is feltámadnak. Könyörgünk azokért, akik a mindennapi élet terhét hordozzák, a munka, a megélhetés, a gyereknevelés, vagy éppen a szülőkkel való kapcsolat, vagy épp az egyedüllét és magány terhét. Urunk, hordozzuk egymást, rád nézve, rád tekintve, hogy Te meghallgatod a mi imádságainkat. Így könyörgünk az egész gyülekezetünkért, a jövőnkért, Magyarországért, Európáért, az egész teremtett világért. Jöjj és jelents ki magad, cselekedd, Urunk, a Te kegyelmes, szabadító tetteidet önmagadért. Jézus nevében hallgass meg, Atyánk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.